Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa 2025. szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggávatásának időpontját. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyház megyének, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék, mondta Udvardi György veszprémi érsek. Hozzáfűzte, különösen örömteli, hogy a tanév kezdetéhez közelesik az esemény, így már a nyár végén elkezdődhet a szervezés az iskolákban, plébániákon, családokban. A Katolikus Pedagógiai Intézet a 2024-25-ös tanévben is meghirdette immár 9. alkalommal kreatív műveltségi vetélkedőjét a katolikus iskolák diákjainak, amelynek fókuszában idén, csatlakozva a 2025-ös jubileumi szentév programjaihoz, a szentévek és a zarándoklat témája állt. A versenyre 43 fős csapat nevezett, akik változatos feladatok során mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A két írásbeli fordulót követően 8 csapat jutott a verseny döntőjébe. A döntő zsűriének elnöke Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök volt, akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a jubileumi év hazai koordinálásával bízott meg. A vetélkedőt a Pannonhalmi Bencés gimnázium csapata nyerte. Több mint 20 000 diák vehet részt az idei nyári diákmunkaprogramban. A regisztráció június 16-án hétfőn indul. A kormány 4,5 milliárd forint forrást biztosít a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely a 10 évnél idősebb autók évenkénti műszaki vizsgáztatását írná elő. A magyar álláspont szerint az intézkedés aránytalan anyagi és adminisztratív terhet róna az autósokra és a hatóságokra. A javaslatot több más uniós tagállam is kifogásolta, így a jogalkotási folyamat további egyeztetéseket igényel. Ezen a hétvégén is közlekednek mentesítő vonatok a Balatonra, és szükség esetén csak nem 200 autóbusz is készenlétben áll a legforgalmasabb vasútvonalak térségében, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi műszaki problémák miatt már most a főszezoni forgalom szerint járnak a vonatok. A patikák is érvényesítik a gyógyszergyártók és a nagykereskedők önkéntes árkorlátozását egyes készítményeknél, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton azt írta, a Magyar Gyógyszerészi Kamara bejelentette, hogy a patikák 2024. december 31-i lista áraikon vagy annál olcsóbban értékesítik az érintett készítményeket. Izrael megelőző jellegű légitámadást indított Irán ellen, annak érdekében, hogy leállítsa Teherán nukleáris fegyverkezését. Irán légvédelmét és rakétaindító állásait is támadás érte. A légicsapások lakó területekben is kárt okoztak. A halálos áldozatok között van az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke és a forradalmi gárda parancsnoka, valamint a nukleáris programban résztvevő 6 atomtudós is. Az izraeli légierő továbbra is támadja Irán rakéta- és drónindító létesítményeit. Ali Hamenei Ayatollah Irán legfőbb vallási és politikai vezetője megtorlást ígért, olvasható az Inforádió oldalán. Benjamin Netanyahu miniszterelnök videóüzenetében elmondta, az Irán elleni támadás nem véletlenszerűen történt, az iráni nukleáris program megsemmisítését 6 hónappal ezelőtt rendelte el. Eredetileg áprilisban tervezték az akciót, az izraeli kormányfő azt is elmondta, hogy a támadás tervéről előzetesen tájékoztatták az Egyesült Államokat is. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült napos, száraz idő, csak az északkeleti-keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők. Főként a Tiszántúlon érénkülhet meg az északi északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 15-i száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szent Mise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Máriapócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. június 14-én szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. nézzük most együtt át, hogy mivel várjuk Önöket a mai délelőtt folyamán. Rövidesen egy reggeli beszélgetéssel, melynek témája egy expedíció, amelyet Barázs Csaba földrajztanár, geográfus vezetett a Lipari szigetekre.
Kulturális örökség részét képezik, de a természeti látnivalók is így fokozottan védetté váltak, és az a kanyon, amit láttál, az a fönti habkő bányából a vízmosás által létrehozott egyébként természetes habkő kanyon. Ez gyönyörű, és benne pedig ugye ilyen bombaként, litoklasztként ott vannak benne a nagy obszidián darabok, egyébként abból is gyűjtöttünk.
Ezt követően 9 órakor híreket mondunk, utána pedig megismételjük csütörtökről Segíthetünk című műsorunkat, melyben Fodor Réka, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Afréka beszél. A közelmúltban Edelényben elmondott előadását hozzuk el Önöknek, érdemes lesz velünk tartani, most ajánlunk következik.
Gyere prostituáltak meg, éhen haltak meg, mit tudom én, mik lettek, és így kezdődött az ösztöndíj program, hogy elkezdtük a papokkal befogni ezeket a gyerekeket, hogy akit találunk, akik voltak az iskolában még a múlt szemeszterben, és még élnek, azoknak hát, ha ki tudjuk fizetni a tandíját. És létrejött egy gyönyörű, szép, szeretett kapcsolat, hogy a magyar családok elkezdték tudni a neveiket ezeknek a gyerekeknek, írnak leveleket, viszont, és akkor egy ilyen szeretett kapcsolat alakult ki a kettő dolog között. Így lett az 1, 2, 4, 8, stb. És most már 280 ösztöndíjasunk van.
9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Ott többek között Napról Napra című összeállításunkban megismerhetik a közelmúltban megjelent Ételek a Prímási Asztalról című könyvet, melynek szerzőjével, Csiki Sándorral, Farkas Erzsébet beszélget.
A püspökkenyő valójában, én próbáltam megfejteni, hogy miért püspökkenyő a püspökkenyő, feltehetőleg egyetlen oka van, hogy ezzel jelezték, hogy ez egy átlagos hasonló süteménynél gazdagabb. Tehát ez a püspök asztalára is oda kerülhet. Ez pont olyan, mint a királyi módra, a császári módra. A püspökkenyér attól püspökkenyér, hogy jóval gazdagabb, mint egyébként egy más normális desszertles ütemény lenne, a sok haszalt gyümölcsével és sok minden mással, vagy a mézzel esetleg, és egyéb hozzávalókkal.
Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik még hozzá a kilátóval, melyben a Kácsi vadfőzőversenyt és a Cserépváraljai Masina Fesztivált látogatjuk meg. Előzetesünkben Simon János fürtenyésztőt hallják.
Az egész úgy jött, hogy mi a párommal, amikor összeházasodtunk, Bogácson vettünk egy házat, keltes házat, és hát keltes házhoz jó szág kell, és akkor én akartam egy baromfiúdvart, a párom nem akart baromfiúdvart, ő nyulat akart volna, és én meg nyulat nem akartam, és akkor én abban az időben csináltam egy fűrtojás kúrát, ismerkedtem a fűrtojással, és amikor a fűrtojás kúrát rátaláltam erre a kúrára, nehezen tudtam beszerezni a fűrtojást, és akkor kitaláltam, hogy hát akkor tartok én fűrjeket. És akkor először vettem 20-at, aztán 40-et, most meg már ennyien vagyunk.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk. Ma is Papp Péterrel tarthatunk Árkonbokron hegyenvölgyön át. A 11 órai hírek után megismételjük a megmaradnit csütörtökről, és ebben a Parajdi Sóbánya katasztrófájával foglalkozunk, majd bemutatjuk a székelyföldi Szováta települést is. Most Fülöp László Zsoltot, Szováta polgármesterét hallják.
Ami nagyon-nagyon elgondolkoztató az az, hogy percre pontosan 150 évre rá elárasztotta a Parajdi Sóbányát a Korondpataka. Ugyancsak egy esős periódus után, és megtörtént ez, ami megtörtént. Meggyőződésem, hogy annak idején, amikor ez történt, Szovátán tragédiaként élte meg az akkori nagyon kicsi közösség, és kellett, hogy 20 év, hogy ráébredjenek, hogy ez tud lenni majd a következő potenciális, a medvetót, mint olyan turisztikai szempontból használni, fürdőzés és gyógykezelés, és sorolhatnám, és ebből élünk mind a mai napig.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszólalat pedig elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 12 óra 5 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Még végtelen az út, utazom, visz könyörtelenül vonatom. Így hát a világ pár arc, pár édes emlék, pár édes sok csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemmel, vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza se nézek, annyi sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
Szívem megszakad.
De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
A szívem megszakad.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Barázs Csaba geográfus földrajztanárt. Többször beszélgettünk már itt vulkánokról, obszidiánokról, és most is egy ilyen beszélgetés következik. Azt a címet adhatnánk neki, hogy obszidián vadászat a Mediterráneumban. Merre jártál?
A Mediterráneumban jártam, mint ahogy elmondta, tehát a földközi tenger medencében van jó néhány olyan vulkanikus sziget, és itt a hangsúly ugye a vulkanizmuson, tűzhányó tevékenységen van, amely nem csak egyszerű riolitos lávát ontott ki valamikor a geológiai, sőt történelmi korok idején, hanem olyan lávakőzetet produkált, ami üvegszerűen szilárdult meg, vulkáni üveg jött létre, amelynek a legszebb formája ugye az obszidián, amit hát már az ősember is használt ugye pattintott kőeszközök készítése céljából. És hát ugye a világban elég kevés helyen található, illetve pontosítok, Eurázsiában, mert az amerikai kontinensen nagyon sok riolit vulkánt ismerünk, ugye a Cordillerák, Andok területén, és számtalan obszidián lelőhelyel büszkélkedhet az amerikai kontinens, Észak-Amerika, Dél-Amerika egyaránt, viszont itt Eurázsiában kicsi kevesebb helyen találkozhatunk obszidiánnal, nyilván Kelet-Ázsiában, ugye Japán területén például, aztán Ázsia nyugati részén, Kis-Ázsia, Ararát környéke, ahol Örményország, Grúzia, ugye, ahol szintén előfordul az obszidián, és aztán az európai kontinensen csak nálunk, a Kárpát-medencében, ugye a Tokaji hegységben, Tokaj-Eperjesi hegység, Zemplíninek is mondjuk, ugye Zemplín területén, és a Mediterráneumban. Két medencéje van, ugye az Égei-tenger vidéke, ott, mit tudom én, Mélosz szigetén bányázták is már az őskorban is, és ugye a régészettudománynak, archeológiának egy nagyon fontos alapanyaga. Illetve hát itt a nyugati mediterrán medencébe, ami ugye Olaszországtól, Itáliától, Ibériáig terjed, tehát a Tirén-tenger, itt találunk mondanunk néhány olyan szigetet, mint például a Lipari szigetek, vagy éppen Szardínia, mert Szardínia területén is a Monte Archi nevezetű vulkánkomplexum rejt obszidiánt.
Működik ez a vulkán még?
A Monte Archi az már nem, az egy 11 néhány millió évvel ezelőtti történet, viszont a Lipari szigetek obszidiánja, az már ennél érdekesebb. Maga a sziget, az ugye a kálium-argon radiometrikus kor meghatározásokból pontosan tudjuk a születésének pillanatát, amikor a vulkán elkezd kiemelkedni ugye a tengerből, ez 223 ezer évvel ezelőtt történt.
De azt mondják, hogy a Lipari szigetek ilyen szempontból két csoportra oszthatók, volt egy korábbi születési fázis, meg egy későbbi. Ugye itt hét szigetről beszélünk.
Így van.
Meg kisebb-nagyobb szirtekről.
Így van. Hát leginkább a Lipari az, amely a mondhatni, hogy a teljes vulkáni réteg sort hordozza. Hát úgy igazán öt nagyobb ciklust különítenek el. Ez az első, amiről beszéltem, ugye durván 220 ezer évvel ezelőtti időszaktól, ez még bazaltos, andezites lávákat produkált. Ugye különbség van a riolitos, erről említettem ezt a szót, meg a bazaltos között. Érdemes tisztázni, mert ez nagyon érdekes következtetésekre adhat okot. Tehát a bazaltos vulkánokban kevesebb a szilícium-dioxid, mondjuk a szilikát tartalom, ezért hígabb folyós lávákat produkál. A riolitos lávákban ott 65-70% fölötti szilícium-dioxid tartalomról beszélünk, ezért sokkal viszkózusabb a láva, tehát olyan sűrűbb, nyúlós valami, nem pedig egy vízszerűen
hömpölygő
valami. És ez azért érdekes, mert itt ezen a téren eleinte bazalt vulkánok születtek. Az Etna is, ugye, ami Szicília, sőt Európa legnagyobb, leghatalmasabb működő vulkán komplexumnak mondhatjuk, ugye maga 3400 méteres magasságával, hatalmas alapterületével, inkább bazaltos lávákat produkál, míg a Liparira visszatérve ez idővel úgymond elsavasodott, és a Stromboli, amely jelenleg is működő vulkán.
Ahogy beszélgetünk, az Etna is.
És az Etna működik. Is, hát az éppen ugye e hét hétfőn produkált egy olyan explózív kitörést, ami egyébként ritkaság. Na és erre érdemes visszamenni, tehát ugye a Stromboli az még mindig ilyen bazaltos lávát produkál, tehát a magma összetétele az inkább bazaltos. A Liparin is így kezdődött, de idővel, méghozzá olyan 42 ezer évvel ezelőtt elkezdett idézőjelben savasodni, ugye a magma összetétele, és onnantól kezdve ez a viszkózusabb láva tört ki, vagy robbant ki. Tehát van az effuzív kitörés, amikor kiömlik a láva, és van, amikor ugye a gázoktól fölfúvódva gyakorlatilag kirobban a magmakamrából, a vulkáni csatornából, és ez a robbanásos explózív kitörést produkál. Na, ezek a pusztító kitörések. A bazalt vulkánok azok kevésbé pusztító kitörést produkálnak, bár az Etnánál is volt ugye a híres 1669-es lávaömlés, ami azért volt pusztító, mert a láva nyelv elérte Katánia városát. Sőt, mi több olyan mennyiségű láva jött ki, ami ugye azért szép lassan folydogált, még próbálták is elterelni, egyébként a mai napig is szokták hűtéssel, exkavátorokkal, tehát gyakorlatilag el lehet terelni az útját a láva öntéseknek, a láva folyamoknak, de akkor olyan mennyiségű volt, hogy benyomta a falakat és elöntötte a város nagy részét, a vár környékét, és hát ugye több tízezer ember, talán 10-16 ezer ember halt meg annak idején, és nem értették, hogy miért, hát lávát ki lehet kerülni. Hát az, hogy ugye gyakorlatilag tűzt okozott, és a város leégett, tehát úgy mondjam közvetett hatása, és hát nyilván elég nagy pusztítást csinált. Tehát azért a bazalt vulkánok is tudnak pusztítani, de igazán a riolit vulkanizmus az a veszélyes, az, ami robbanásokkal jár együtt. És visszatérek az Etnára, folyamatosan működik, most a tavaszi szünetben voltunk a Szicíliába egy baráti társasággal, de nevezhetem expedíciónak, mert ugye obszidián gyűjtési, kutatási céllal mentünk ebbe a térségbe is, a Lipari szigetekre, már akkor is működgetett, de igazán lávaöntéseket produkált, sőt olyan híg lávás szökőkutakat, mint a Hawaii szigetek, ami szintén jelenleg működik. A Hawaii szigeteki vulkanizmus is aktív. Viszont most, hétfőn, hatalmas, robbanásos felhő keletkezett.
Bejárták az internetet a képek a menekülőkről.
Turisták, így van. Ugyanis azt gondolták, hogy lesz kitörés, mert a szeizmikus aktivitás növekedett, tehát ugye apró földrengések, meg van megmoccan a magma, már az is földrengés hullámokat kelt, és ezeket mérik, hát obszervatóriumok vannak, tehát nagyon figyelik, csak nem számítottak egy ilyen típusú kitörése, ami tehát robbanásos, egy Nui Ardentet produkált, egy tűzfelhőkőzetet. Egy volt a szerencséje a turistáknak, hogy a délkeleti kráter robbant szét gyakorlatilag, és a Valle del Bove nevezetű ökörvölgynek fordíthatjuk magyarra, kalderába ömlött be ez a nehéz gázokat, vulkáni bombákat, piroklasztokat, tehát törmeléket, sőt lávacseppeket is tartalmazó kitörési felhő, és ott csúszott le, majd szépen elhalt, és gyakorlatilag lerakta az üledékét ez a tűzfelhőkőzet. Így aztán emberéletben nem okozott kárt, de ez bizony okozhatott volna. Na és még egyszer a riolit vulkanizmusa, tehát az Etnánál is tapasztalható, hogy egyre inkább úgymond savasodik a vulkáni produktum, tehát kezd a bazaltosról a riolitos felé haladni a működése. Ugyanez volt egyébként az Araráton is. Én pár évvel ezelőtt jártam az Araráton, az már ugye egy kicsit érdekesebb vulkán, mert 5100 méter magasságú, és az Etnával ellentétben, ami olyan 500 000 éves, tehát akkor kezdett kiemelkedni, megszületni úgymond ez a réteg vulkán, az Ararát az egy 1,7 millió évvel ezelőttől épül folyamatosan. Most éppen ő pihen, alszik, de bármikor kitörhet, mert egy nagyon aktív tektonikai zóna mentén fekszik ugye az anatóliai lemez és az eurázsiai lemez találkozásánál, és itt a lemeztektonikáról is lehet majd érdemes beszélni. És az Ararát, az Aglidaji, ugye a Biblia szent hegye az Ararát, gyakorlatilag az alja bazaltokból áll, bazaltvulkán, például nagyon szép bazalt barlangokat, láva barlangokat is találunk a tövében a hegynek, ugyanúgy, mint az Etna esetében, de a tetején fölmegyünk, ott már népmesénk üveghegyével találkozunk, mert egy riolit kupola, sőt, obszidián kupola fedi a vulkánt.
Tehát akkor a csúcs az régióban... obszidián szempontjából a riolitos működés a jó?
Így van, hát az obszidián az egy riolit féleség. A riolit lávának, amiben ha kihűl, akkor ugye az ásványok kristályos formában jelennek meg. Na most az obszidián esetében nem kristályosodik ki az ásvány összetevő, hanem hialinos szövet lesz, üveges szövet. Azért, mert magasabb a szilícium-dioxid tartalma, mint az általános riolitnak, tehát tényleg 70-75%, akár 80% lehet, és alacsony a víztartalma. Itt most nem feltétlenül a H2O-ra, hanem a OH csoportra kell gondolni, ami ugye beépült a különböző vegyületek formájában, az 1% alatti az obszidián esetében, tehát nagyon alacsony a víztartalma. Ez azért van, mert a láva folyamatosan veszti az illókat, a vízgőzt, a víztartalmat, és amikor megszilárdul, már nem tud kikristályosodni, tehát az ásványok nem kristályos formában jelennek meg benne.
Different color, when the music takes control.
Akkor a Lipari-szigetekre fókuszáljunk most. Igazából a Lipari-szigeteken több tűzhányó is van, működő, aktív.
Igen, a Lipari-szigetek összes szigete vulkanikus eredetű, de mint ahogy említettem, ugye itt gyakorlatilag a vulkanizmus 220 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és akkor szépen fölépültek ezek a hegyek. Nagyobb szakasza volt a vulkanizmusnak egy 42 ezer évvel ezelőttől 20 ezer éves időszakig, aztán pedig ugye 16 ezer évvel ezelőttől pedig komoly riolitos, obszidiános vulkanizmus zajlott. Na most, a mit tudom, Salina szigete az már, hogy mondjam, csak utó vulkáni működéseket produkál, mofetták, szolfatárák törnek föl. A Lipari szigeten az utolsó vulkánkitörés, amely gyönyörű szép obszidián láva nyelvet produkált, a Monte Pilato hegyből tört ki. Ez kérem szépen 1220-as években zajlott. Ez volt itt az utolsó kitörés, akkor, amikor második András rátette a pecsétet az aranybullára, úgy nagyjából. Lehet, hogy éppen pont 1222, hát olyan plusz-minusz 40 évet datálnak, ugye itt nem kálium-argon, hanem radiokarbonkor meghatározást tudnak már folytatni. Tulajdonképpen régészeti módszerekkel lehet mérni a vulkán kitörés időszakát. Tehát ez volt a Liparin az utolsó kitörés. Tehát ez bármikor aktivizálódhat.
Tehát most
ez
is pipálgat, nem?
Na várjál, nem a Lipari sziget, tehát a Lipari szigetek központi, az Eoli szigetek központi szigetét is Liparinak nevezzük. Sőt, a fővárosát is ugye a szigetcsoportnak Lipari. Viszont ott van Stromboli. Na az kérem szépen, az egy abszolút aktív vulkán. Ott is voltunk. Hát ugye a Stromboli az nem éri el az 1000 méter, 900 valamennyi, de ez csak az egyharmada a vulkánnak, a szigetnek kétharmada az gyakorlatilag a tenger alatt van, tehát önmagában, ha a talapzattól nézzük, ez is egy etna méretű vulkán, aminek éppen a csúcsa jött ki a tengerből, és hát ugye az egy pici kis szigetecske. A központi kráteréből most egy elég aktív szakaszon, olyan negyed óránként, fél óránként pöffen egyet a vulkán, de ez egy robbanás kitörés, ez is egy explózív kitörés, amikor ilyen lávacseppek robbannak ki, majd pottyannak le, és görögnek be szépen a tengerbe, akár néha egy kis lávafolyást is eredményeznek, tehát ilyen szakaszos működése van, és viszonylag az ott lévő településeken két kis falucska van, ugye Stromboli szigetén, ott békésen éldegélnek az emberek, tehát turisták látogatják, mi is ugye fölmentünk egy 5-600 méter magasan, honnan elég jól rá lehet látni erre a területre.
Akkor tisztázzunk valamit, bocsáss meg, mert ugye mutogatnak olyan gipszöntvényeket Pompeiből, hogy a katona, aki őrt állt a helyén, nem mozdult el a vulkánkitörés idején, és ott érte őt a forró láva, és mutatják, milyen hősies, milyen kötelességteljesítő volt. Viszont én azt is olvastam, hogy esélyesen volt megmozdulni, mert mielőtt a láva odaért volna, egy gázfelhő, egy forró perzselő felhő pillanatok alatt végzett vele.
Igen, de nem. Szóval nem ért oda a láva. Ez az időszámítás utáni 79-es kitörés, amit egyébként Plinius is leírt, és azóta ezt a fajta vulkán kitörést, amit akkor a Vezuv produkált, Pliniuszi kitörésnek nevezzük. Ez egy robbanásos kitörés volt. Tehát megint csak az a helyzet, hogy nem láva ömlött ki Vezuv oldalából, hanem gyakorlatilag egy explózív, robbanásos kitörés. Ilyenkor a magma anyaga, tehát az izzó kőzet olvadék, az gyakorlatilag szétesik apró kis lapillicskékre, tehát lávacseppecskékre, vagy nagyobb lávabombákra. Gyakorlatilag törmelék keletkezik, kristálytörmelékpor. Ezt egyébként vulkáni hamunak nevezik, de ez nagyon rossz kifejezés a piroklasztra. Tehát erre a portól az egész háznagyságú vulkáni bombáig kell gondolni, hiszen óriási erő robbantja ki, ahol igen, gőzök, gázok is vannak, mint ahogy mondtam, amelyek ugye kén, szénsav, sósavtartalmú anyagok, tehát ezek a legpusztítóbb kitörések. Na most itt is van olyan, ami magasba robban, és szépen leülepszik, ez a riolit tufa, így keletkezett itt a bükkajai riolit tufa vidék is 15-20 millió évvel ezelőtt. Na most visszatérve ide, ezeknek van egy olyan kitörése, amikor ez a robbanás nem csak a láva, vagy magma, tehát a kőzetolvadék robban szét, hanem szétveti a kráternek, a már idősebb vulkanikus kőzetekből felépítő környezetnek is egy részét szétrobbantja, belekeveredik ebbe, és a nehéz gőzök, gázok által hömpölyögtetett piroklaszt törmelék a felszínen hömpölyög lefelé, hatalmas hőmérséklete van. Tehát ez 6-700-800 Celsius fok lehet. És ez érte el Pompei városát. A gázok is természetesen okozták az ott élők halálát, és betemette ez a vulkáni porhamu az egész várost, és ugye ebből már a régészek bontották ki ezt a hajdani ókori életformát.
Obszidián vadászat. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy nálunk is van, tehát itt Magyarországon obszidián, meg jó néhány helyen a világnak, vagy kevés helyen értékelhető formában a világnak. Amikor a kék túrást csináltuk ott az Emplénben, akkor a füzéri plébános Tóth Gábor atya mondta, hogy ha majd itt kibukkanunk az erdőből, nagyon szép obszidiánokat találunk a Szántóföldön. Hát azok a szép obszidiánok ilyen körömnyi darabok voltak.
Igen.
Összevetem azzal, amikről te küldtél fényképet, hát olyan szikla.
Igen.
Nagyságú, szintiszta obszidiánokat találtatok, igen. Vagy vannak ott.
Igen. Itt is, de még egyszer, tehát a zempléni obszidiánjaink azok 12-15 millió évvel ezelőtt keletkeztek. Itt, ami most a rokkeróze, az a neve a lipari obszidián láva nyelvének, rokkeróze vörös sziklák, ugye, a Monte Pilato habkő kúpjából tört ki, az pedig 1220-as évek. Na most, az megszilárdult az a kőzet, ugye általában, amikor a láva elkezd kihűlni, az a 700 Celsius fok az, amikor kőzetté válik. Még óriási a hőmérséklete, majd szépen leül, és akkor ugye itt a kopácsolható vulkanikus kőzet, ami kiváló építkezése, illetve hát különböző ásványanyag tartalmánál fogva akár ércásványbányászatra, egyebekre. Na most ezek a láva nyelveket sem úgy kell elképzelni, hogy egy tökéletesen összefüggő monolit üvegtömbről van szó, hanem ez breccsásodik. Tehát már eredendően a mozgás következtében szétszakadozik darabok. darabokra, hát háznagyságú tömböktől az öklömnyi darabokra, ezt autóberecsásodásnak nevezi a vulkanológia, és aztán így hűl le. Tehát, hogy úgy mondjam, eredendően is tömbökben van. Na most eltelik 10 millió év, ezek a sziklatömbök is a repedések mentén, törések mentén ugye a külső erők hatására tovább aprózódik, törmeléké válik, lepusztul, elszállítódik, üledékként felhalmozódik itt-ott, tehát átalakul, áthalmozódik a mi zemplini obszidiányaink, már ilyen lelőhelyeken találhatók, amelyek úgynevezett áthalmozott lelőek, ahol bizony az öklömnyi darabok a jellemzőek, esetleg fejnagyságúak, és az ősember az őskorban, vagy már a neolit idején is, ugye, hol gyűjtötte ezeket? Patakmedrekben, völgyekben, tehát úgynevezett torlatos területeken, és ugye a nagyobbakat ütötte szét, pattintotta, és ugye mivel ennek nagyon éles a törési felülete, egy molekulányi szélességű, tehát a legélesebb vágószúró eszközöket tudta ebből, vagy fegyvereket létrehozni az ősember. Tehát ezt teszik az évmilliók.
Nem csak vulkáni képeket küldtél, hanem volt egy nagyon érdekes, egy kanyonszerűség, ami én úgy láttam, hogy mészkőből állt.
Hát fehér-fehér nem, ez a habkő, ez a pumisz, ez a horzsakő, ez is riolit láva. Az obszidiánhoz hasonlóan az a különbség, hogy az obszidián az tömör üveg, a habkő pedig fölfújódik, tulajdonképpen a lávahab, vagy magmahab, fölfújt gőzök, gázok által fölfújt magma kiömlik, és megszilárdul, akkor ilyen üreges, likacsos valami lesz, mint a szivacs, csak éppen finom vulkáni üvegből van. Ezt nevezik habkőnek, pumisznak, nálunk horzsakőnek, mert ezek a horzsakövek a bükölyei riolit tufában ott vannak, akár öklömnyi nagyságban is. Itt viszont önmagában ott van. A habkő, a pumisz nem robbanásos vulkánkitörés terméke, hanem effúzív vulkánkitörés, tehát a lávának, megszilárdult lávának egyfajta megnyilvánulása. Ezt bányázták. Egyébként a obszidián és a klasszikus riolitos láva között van az úgynevezett perlit, a gyöngykő. Az is magas üvegtartalmú, azt is bányászák, itt Magyarországon is Pálházán hatalmas perlit bányánk van. Ugye az építőipar használja ezt hőkezeléssel, tovább fölfújják, míg az a maradék víz elmegy, porítják, és a legjobb szigetelő anyag lesz belőle. Tehát nagyon sokféle felhasználása
és
van.
És habkönnyű szó szerint.
És habkönnyű, és pontosan ez az. És magas a vízfelvételi képessége, tehát mezőgazdaságban is használják. És a habkő ugyanígy, ugyanezekkel a tulajdonságokkal bír. Ott Liparin a Monte Pilato habkő kúpját 1990-es évekig, közepéig bányázták, míg nem lipari világörökség része lett a lipari szigetek egyébként. Kulturális örökség részét képezik, de a természeti látnivalók is így fokozottan védetté váltak, és az a kanyon, amit láttál, az a fönti habkő bányából a vízmosás által létrehozott egyébként természetes habkő kanyon. Ez gyönyörű, és benne pedig ugye ilyen bombaként, litoklasztként ott vannak benne a nagy obszidián darabok, egyébként abból is gyűjtöttünk.
Mi volt a legérdekesebb, amit megtudtál, vagy kikutattál, vagy felfedeztél itt a szigeteken?
Ami itt nagy élmény volt, hát én azért már úgy, hogy többször jártam erre felé, tehát Szicíliában is az Etnán tényleg. Ide Liparira egyébként most jutottam el először, holott ugye az obszidián tekintetében azért a legtanulságosabb, mert itt még megvan maga a láva nyelv, ugye, mert elég fiatal. Egyetlen egy van a világon még egy ennél fiatalabb, Dél-Amerikában, Chilében, az Andok déli csücskébe, Patagónia területén a Cordon Cahuilla vulkán, ami egy 11 évvel ezelőtt tört ki, hatalmas robbanásos kitöréssel, majd pedig lávöntéssel, amiből egy része obszidiánként szilárdult meg, geológusok, vulkanológusok szeme láttára. Ez egy hatalmas dolog, hogy láthattak végre, ember is láthattak, bemutatott riolit láva, sőt obszidián tartalmú riolit láva születést, keletkezést, illetve hát kőzett tészilárdulást. Ez nagyon fontos, és ugye itt az obszidián keletkezésére, de egyáltalán a riolit vulkanizmusa, meg magára a vulkáni folyamatokra vonatkoztató megfigyeléseket lehet tenni. És ezért ez nagyon nagy élmény volt számomra, ennek a tanúságait földolgozzuk. Barátommal, Kis Gáborral írtunk már egyébként cikkeket a földgömbbe, de van egy honlapunk is, az obsidian.hu, arra tesszük föl, és majd lesz belőle reményeink szerint előadás, tudományos közlemény is, mert teljesen más megvilágításba helyezi az obsidián és keletkezése egyáltalán a vulkanizmus. Tehát a geokémia felől bizony az elektrokémia irányába kell elmozdulnunk, hogy bizonyos folyamatokat megértsünk. Ebben most nem menjünk bele, mert nagyon messzire vezet. Tehát ebből a szempontból ez nagyon fontos, jelentős volt, de igazán legnagyobb felfedezés, illetve élmény az gyakorlatilag lipari kulturális öröksége tekintetében történt, ugyanis mi a húsvét ünnepkör idején voltunk ott.
És most folytatjuk beszélgetésünket Barázs Csaba földrajztanárral, a lipari szigeteken tett kutatóútjáról.
A virágvasárnapot még itt Tegerbe ünnepelhettük meg, aztán nagypéntek ki misé már a lipari székesegyházban voltunk.
Nagypénteken ahol, nincsen mise.
Bocsánat.
Szertartás,
így van, és utána körmenet, ezt akartam mondani.
Szombaton volt a körmenet?
Nem.
Nagypénteken?
Bizony, péntek este. Péntek éjszaka, ez a egyik különlegessége, amikor ugye körbeviszik ott a Hordozó Mária szobrokat, kegyképeket, mindent, és egész másképp virágozzák föl, mint majd aztán húsvét vasárnap délelőtt is van egy, az már az örömünnepnek a része, ez pedig még ugye a bánatnak a része, nagyon arhaikus, és tulajdonképpen ugye itt Liparin őrzik Szent Bertalan bőr erekijét is, és hát ugye
hagyomány szerint őt megnyúzták.
Így van, így van. Az valahol a Kaukázus vidékén történhetett, vagy Ázsiában ugye erről többféle elképzelés is volt, de aztán valami csoda folytán a idézőjelbe tettem, tehát ez a szentetem, ez bizony itt kötött ki Lipari szigetén. Itt ért partot, és fölismerve, hogy ez Bartolomeusz maradványa, hát ugye templomot emeltek számára, egyébként kápolnák, templomok Szent Bertalan titulusát viselik, és hát itt Liparin még azért valamit egész Itália Mediterránium tényleg nagyon archaikus kereszténységéből még itt meg lehet tapasztalni.
És az erekét azt láttátok, vagy igen. Összemlére teszik?
Igen. Erekje tartó, egy hajó alakú, hiszen hajóval kötött ki, egy hajón kötött ki ugye ez a történet. Egy hajó alakú erekje tartó, azon belül is egy kis szelencében ott van golyóálló üveggel, körülvéve gyakorlatilag egy ilyen vitrínben a templom nem főhajója, hanem oldalhajójának mellék szentélyében.
Amikor a pápa meghalt, akkor még ott voltatok?
Ott voltunk, igen, igen, igen. Ott voltunk, ez is. Hát olyan értelemben megrázó volt, hogy ugye mi jöttünk-mentünk, annyira nem nagyon figyeltük a történéseket, nem hallgattunk híreket. Viszont ezt csak azt tapasztaltuk, hogy itt valami hirtelen megváltozott a hangulat. És ugye azért hát műemlékeket is látogattunk, múzeumba is mentünk, templomokat is felkerestük, Liparin, a kultúrás örökség irányába is tájékozottunk, és hát ugye már akkor láttuk, hogy kint van a kép, mécsesek, és tulajdonképpen gyászba borultak újból. A templomok letakarták a sok esetben ugye az oltárképet. Mint hogyha visszafordult volna a húsvét ünnepkörnek a liturgiája. De akkor már telefon meg egyéb, tehát néztük ugye azért az internetet, egyebet, és akkor igen, értesültünk erről a szomorú tényről.
A gasztronómia, az milyen tapasztalatokkal szolgált?
Abszolút jó tapasztalatokkal. Én egy kicsit, hogy mondjam, nehéz helyzetbe kerültem, mert ezeken a szigeteken, ugye tengeri szigetekről van szó, tehát ugye a halételek, a tengergyümölcsei, egyebek azok, amik jellemzőek. Én nem fogyasztok halat, nekem valahogy ez kimarad az életemből, meg a tengergyümölcsei, de viszont azért a különböző pasztákat, amik vannak más jellegűek is, vagy akár ugye az ottani pizzák, tehát azért kóstoltuk ezeket. Érdekes volt talán az, hogy a vendégszeretett Liparinak két kikötője van, egyik, ahová a turistahajók érkeznek, és a közlekedést bonyolítja. A vártól délebbre található a halász kikötő, a régi arhaikus. Itt is vannak éttermek, ott is mi az utóbbi helyen étkeztünk, főleg ugye vacsora, ahol például hát egyből, vagy úgy mondjam, kapcsolatok, barátságok szövődtek, tehát honnan jöttünk, kik vagyunk, és nagyon kedvesek voltak, és tényleg különleges elbánásban volt részünk, és ami bárhol, ha nappal is ültünk be, bármikor egyszer csak ott volt egy nagyon szép pohárkában valami ital, amit nem kértünk, ugye sör mellé megkóstoltuk, valami likőr, hát ez a malvázia volt, ezt már csak úgy ajándékba
kaptuk. Ez egy borféle?
Igen, ez az ottani mazsola. Hát ugye hasonló a tokai borvidékünkhöz, ugye az édes borok már szinte ilyen...
Geil.
Igen, igen. De kellene, sőt, ittunk mandulabort is. Hát ezek inkább olyan édes borok, és hát ez úgy ajándékba, tehát kaptunk. Vagy ha beültünk napközben valóval, hogy egy sört megígyunk, akkor már ott volt a kis pizza szelet. Hárman voltunk, tehát két barátom, akkor az hat felé vágva, és a sörhöz jó esett, akkor legfeljebb nem ebédelünk. Megettük, már hozták a következőt, és... Ez nem volt benne, tehát ez csak az ajándék. Egyik étteremben, hát na nézzük meg a Diabolo nevezetű pizzát, ami nálunk is, ez olyan világszerte elterjedt, tudjuk.
Erős paprikás.
Így van, feferóni paprikás. Azt kértünk, hozták, gyönyörű szép valami, és nézzük, hogy hát de bocsánat, hol van a paprika róla, a feferóni. Reklamáltunk. Hát mondták, hogy ott van benne, hát chili, feferóni, chili formájában, tehát inkább, tehát nem magát a paprikát. Hát elmondtuk, hogy azért nem Magyarországon bizony, ott van rajta maga a feferóni paprika. Visszavitték a tulajdonosnő, láttam, kérdezte, hogy mi a probléma, a srácoktól felszolgáltuk, szólták, és kihozták, és szerintem nem ugyanazt hozták ki, de már ott volt rajta a felfőpapír, ezt kérjük, akkor parancsak, olyan csípős, erős valami volt, hogy alig bírtuk megenni, tehát végtelenül közvetlenül kedvesek az ottani emberek, hozzáteszem, mi még azért a turista szezon előtt voltunk, és Sztombolin is.
Ugye a vulkánikus részei az országnak, meg talán a világnak is, a legjobb bortermő területek, ha az éghajlat is kedvez, itt akkor termelnek saját bort a szigeteken?
Hogyne, vannak. Hát elég kicsi szőlőt ezek, hát gondold el, hogy Liparinak a 15 kilométer, észak-dél 10 kilométer kelet-nyugat kiterjedés, tehát ezek is a legnagyobb alapterületű, ezek pici szigetek. Tehát egyébként van termelés, tehát szőlő is, de azért nem olyan nagy mérő. Szicília már más kérdés. Hát ugye az Etna, hát ez hatalmas, ugye bazalt vulkán, vulkanikus terület. Én azt mondom, hogy aki ott van, Szicíliában, és a helyi borkülönlegességeket kedveli, akkor a Nero Davolát kell kérni. Ez jó, száraz, vörösbor, de azért básonyosabb, mint a mi egri kis és savasabb tüzes egri boraink, tehát azért nem annyira savasak, nagyon kellemesek, de azért eléggé, hogy mondjam, sűrű extraktummal és olajos, tehát nagyon kellemes borfajta, sokféle változata van természetesen, az sem mindegy, hogy az Etna vulkanikus lejtőin termesztett szőlőből készül, vagy mondjuk a homokkő mészkővidéken, mert azért ugye Szicíliának elég változatos geológiája van, és mondjuk ottani szőlőterületeken, ez ugyanolyan, mint nálunk is Eger, vagy egész máson Nagy Egeden termett mondjuk Pinot Noir, vagy mondjuk a Mészhegyen, vagy a riolittufából felépülő pajdos rülőn, tehát ugye ott mészkő, itt, hogy hívják, de a terroár annyira változatos, és azért ott is ugye különböző terroárokkal találkozunk, és azért így a tájborok is azért, a fajta borok is azért különböznek egymástól, ugyanaz a féleség.
Repülővel jöttetek, mentetek, fölülről akkor láttátok a Strombolit, meg egyéb vulkánokat.
Hát így van, tulajdonképpen, és az Etnát is megkerültük, ugye Katániában szálltunk le, most nem mentünk fel az Etnára. Nem volt arra idő, nem is ez volt a cél, tehát onnan vonattal Messina érintésével Milazzóba mentünk, Milazzóból hajóztunk át. Liparira ott volt a szállás, onnan pedig hajóval a szigeteket. A hajós utak, majd vissza ugyanígy, hajó, vonat és repülővel újból megkerültük az Etnát, tehát azt tényleg körbe. Nézhettük, érkezésünkkor és indulásunkkor is kicsit olyan szemerkélős esős idő volt, de azért szépen láttuk a tájat, és ez tényleg tanulságos onnan föntről is széttekinteni a világban.
Csak azért kérdeztem a repülőt is, vagy azért hoztam szóba, mert akkor érte el Szicíliát meg azt a vidéket egy nagy erejű szaharai homokvihar?
Így van, ez pedig egy meteorológiai jelenség volt, viszont ekkora mértékű porvihar még nem az, hogy nem tapasztaltak, de ritkán. Tehát ez tényleg egész, Szicília, sőt egészen Szardíniáig, a Korzikáig ugye elhatolt, délről észak felé. Ez a pofő, ennek láttuk is a nyomát. Na most ugye a repülők is azért erre odafigyelnek, tehát késések előfordulnak, vagy nem ott szállnak le. Itt is kérdés volt, hogy egyáltalán Katániába, vagy mondjuk Palermóba, mert van olyan, hogy Palermóba irányítják a Európából érkező repülőgépeket, vagy egyszerűen jön Messina felől, és ugye tenger felől egyszer leszáll a katániai repülőtéren, vagy ilyenkor, ha kitörési felhő, mert ugye az Etna azért működik, a gázok, gőzfelhők azok jönnek föl, és azok is akadályozhatják egyébként a repülőutat, akkor észak-nyugat-nyugat felől megkerüli az Etnát, tehát gyakorlatilag Szicília közepére bejön a repülő, és úgy fordul keletre is, tulajdonképpen ugye nyugatról száll le a repülőtérre. Ezt egyébként előre igazán sose lehet tudni, és a visszaút is lehet ilyen is, olyan is, tehát elég láttuk is, hogy milyen cikcakokat tett meg a repülőgép. Tehát ez ilyen, a vulkáni tevékenység az erőteljesen befolyásolja a légi közlekedést. Annak idején Izlandon, amikor az Eyjafjallajökull kitört, ugye, van annak már 5-6-7-10 éve.
Nem 2010-ben tudom. Volt?
Na azért mondom, hogy akkor már több mint 10 éve így van. Na hát azt tudjuk, hogy micsoda a problémát okozott itt a Európa légi közlekedésébe, és kellett egy kis idő, míg aztán kitisztul a légkör.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatóink. Vendégem Barász Csaba földrajztanár volt, aki beszámolt nekünk a Lipari szigeteken tett expedíciójáról, az obszidián vadászatról a Mediterráneumnak ezen a részén. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat jövő csütörtökön ugyanebben az időben, tehát 9 óra 15 perctől megismételjük. Thank you.